Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Jézus mondta azt, hogy aki hisz én bennem, örök élete van annak. Fennállva énekeljük el a 487. dicséretünk első verszakát. Az első verszak így kezdődik, magasztallak én téged. Köszönjük Istenünk, hogy szívből könyöröghetünk hozzád, és te nem vetsz el minket szent színed elől. Kegyelmedet és irgalmadat nem vonod meg tőlünk. Nem vétkeink és bűneink szerint bántál és bánsz velünk most sem, hanem irgalmas szereteted, kegyelmed és igazságod, sőt igazságosságod szerint. Köszönjük Istenünk, hogy eléd hozhatjuk a mi sokszor bűntől roncsolt életünket, minden nyomorúságunkat, testi-lelki bajainkat, betegségünket, hitetlenségünket és kételkedésünket, mindenfajta félelmünket vagy aggodalmunkat. Isten, könyörülj rajtunk bűnösökön, és könyörülj meg ezen az országon is, hogy el ne pusztítsd azt vétkei, bűnei és nyomorúságai miatt. Köszönjük, Urunk, hogy a beléd vetett reménység nem szégyenít meg, és akár megengedsz valamit, akár akarsz valamit, minden a te dicsőségedre fog történni. Így kérünk most azért is, hogy te szólíts meg minket, igéd és szent lelked által, hogy változzék meg a mi felfogásunk, látásunk, gondolkodásunk, és aztán cselekedeteink. Köszönjük, hogy Jézusért meghallgatsz minket. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a Galácia bélekhez írott leveléből olvasom, a második fejezet 20. versét eképpen. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Kedves testvérek, egy porosz katonai díszszemlén a parancsnok, egy Knobeldorf nevű férfi a következő kérdést tette föl, vagy parancsot adta ki. Azt mondta, hogy minden szabó lépjen előre egy lépést. Azonnal több katona kilépett a helyéről. A tiszt magához hívta az elsőt, és azt mondta, hogy mivel maga szabó, kérem, legyen szíves az egyenruhámról leesett gombot visszavarni a helyére. Mire a katona zavartan azt válaszolta, hogy nekem a nevem Szabó, nem a foglalkozásom. Aztán sorba kiléptek a többieket, és mindenkiről ez derült ki, hogy csak a nevük volt Szabó, és nem a foglalkozásuk. A Szentírás azt mondja, hogy nagyon sok embernek csak a neve idézőjelben keresztény, de valójában igazán semmi köze nincs az élő Krisztushoz. Kereszténynek hívják, nevezik őket, de nincsen igazán élő hitük Krisztusban. Sőt, ahogy azt a Jelenések könyvében a 3. fejezetben a szárdiszi gyülekezet tagjainak írt levélben olvassuk, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Sokan mondják azt magukról, hogy hitben járnak és hitben élnek, pedig amikor Isten minősíti egyes emberek életét, akkor ez a minősítés a következő, az a neved, hogy élsz, pedig lelkileg halott vagy. Milyen életről beszél a Szentírás, amiről itt Pál is beszélt, meg több helyen olvasunk az élet szóval kapcsolatban a Bibliában? Arról, hogy az értünk meghalt és feltámadott Jézus Krisztus a benne hívőknek elvehetetlen és kikezdhetetlen örök életet ad. Jézus él. Ez volt húsvét legrövidebb evangéliuma. Jézus föltámadott és él, úgy, ahogy azt az írások előre megmondták. Az a Jézus, akit pénteken keresztfára feszítettek, aki a sírban volt 3 napig, aztán húsvétkor dicsőségesen föltámadott, találkoztak vele a benne hívő asszonyok, a tanítványok, Tamás a kételkedő, a többiek, mintegy 500 tanú, akik el is mondták, hogy láttuk az Urat, mert föltámadott. Ezek után manapság is sokan mosolyogva azt kérdezik a hívőktől, hogy ugyan kérem föltámadás és élet, hol él az a Jézus, akiről ti beszéltek. Sokan megijednek a templomba járók közül egy ilyen kérdéstől, és zavarba jönnek, pedig ez egy nagyon jó kérdés. Mondhatom így is, hogy egy feldobott labda, amiben bele lehet ütni, amire válaszolni lehet, ami alkalom arra, hogy valaki elmondja azt, hogy kicsoda a föltámadott Jézus Krisztus. Igen ám, de ez csak úgy lehetséges, ha annak, akit kérdeznek a feltámadott Jézusról, olyan élő hite van, hogy ezt el tudja mondani, hogy az valóságos bizonyságtétel lesz Jézusról. Egy ilyen kérdésre lehet és kell is válaszolni. A Szentírás a következőt mondja erről a kérdésről. A Zsidókhoz írt levél 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Jézus él az igében. Aki elkezdi olvasni a Szentírást, az az élő, föltámadott Jézussal találkozhat, mert Isten igéje élő és ható. Aztán a Róma 8-ban azt olvassuk, hogy él a Szentlélek által, mert azt mondta, hogy magam helyett vigasztalót küldök, aki meggyőz majd titeket bűn, igazság és ítélet tekintetében. Bűn az, hogy nem hisznek én bennem, az az igazság, hogy aki így él hitetlenül, annak a vége kárhozat, és aki nem hisz Jézusban, az ítéletre kerül. Aztán az Efézus 5 szerint pedig Jézus él az ő földi testében, a keresztény egyházban. Aki tehát egy egyháznak a tagja és hisz Jézusban, az az Isten tiszteleti alkalmakon az élő Krisztussal találkozhat, mert ő a feje az egyháznak. Aztán tudhatjuk a most felolvasott Galácia beliekhez írt levélből, hogy hitáltal Krisztus él a hívőkben, és ez óriási lehetőség minden hívő keresztény számára, hogy benne élhet Jézus Krisztus. Ezért nem mindegy az, hogy valaki közülünk akár csak névleges keresztény, mint az a sok Szabó nevű ott a hadseregben, vagy pedig a foglalkozása, az életvitele, az élete keresztény élet. Nagy különbség ez. Amikor Pál azt mondja, hogy él bennem a Krisztus, ez egy személyes hitvallás volt a részéről Jézus Krisztusról, Jézus mellett. Aki ezt megvallja, az ezzel azt is szeretné megmutatni, hogy egy élő messiásról, megváltóról tesz bizonyságot. Mohamed meghalt. Az iszlámban sose hivatkoznak arra, hogy Mohamed él. Még azt sem mondják, hogy bennünk él Mohamed. Nem, ők azt mondják, hogy Mohamed tanítását kell megtanulnunk, megtartanunk, és vinni szét a világba. De sose merik azt mondani, hogy Mohamed él. Ott a sírja, bizonyos helyen zarándoklak helyszíne. Jézusnak nincs sírja, mert föltámadott. Jézus ma is él. Csodálatos dolog ez minden hívő ember számára. Pál élete hosszú és kanyargós utakon vitt, élete végén az evangéliumért Krisztus hitéért újra börtönben ül, és az előzményekből lehetett már látni, hogy ez az utolsó rabsága lesz, és Krisztusért a mártíromság vár rá, hiszen készen lesz a halálos ítélet a számára. Sok küzdelem, szenvedés egy láthatatlan és bizonyos értelemben halhatatlan Istenért. Olyan értem, hogy nem lehet hallani őt füllel. Egy láthatatlan és füllel nem hallható Istenét. És képes volt ezért Pál apostol az életét feláldozni. Pál élete mégsem volt kilátástalan élet, hanem élete hitvalló élet volt. Erről beszél a Galácia belieknek is. Azt mondja, hogy mit jelent rajta keresztül megismerni Jézus Krisztust, a benne élő Krisztussal találkozni. Aztán az apostolok cselekedetében alul olvashatunk, hogy a húsvét előtti tanítványok milyen félénk és visszahúzódó emberek voltak. Annyira féltek, hogy még Jézus keresztje alól is elfutnak. Egyedül János meg néhány asszony tartott ki a kereszt alatt. Aztán húsvét és különösen pünkösd a Szentlélek kitöltése után milyen döbbenetesen aktív emberekké váltak. Milyen félelemtől mentessé váltak. Milyen tevékenyé, egyszerűen nem lehetett őket megállítani. Még a megverettetés, még a fenyegetés, még a halál aló fenyegetés sem tudta őket visszatartani, és azt mondták, hogy nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azokat, amelyek történtek Jeruzsálemben, és ne beszéljünk arról a változásról, ami történt bennünk, halottak voltunk, találkoztunk Jézussal, aztán a föltámadottal, és itt nincs tovább. Ott vannak elcsüggedve a Genezáret tó partján, azt mondja Péter, hogy visszamegyek halászni, vége az egésznek. Lemondunk, itt nem lehet változás. Lemondunk az egészről. Isten úgysem csinál semmit. Magunkra hagyott. És akkor megjelenik Jézus, reménységet önt a szívükbe, és azt mondja, hogy gyertek ide, itt van a hal és a kenyér, és ember halásszát teszlek titeket. És a szürke hétköznapi kép színessé válik, megelevenedik minden, a tanítványok a csüggedés helyett erőt kapnak, mennyei látást, ott hagynak hálót, hajót, bárkát, halakat, mindent, és mennek Jézus után, pedig nem is látják, mint a Fehérke című könyvben, csak hallják a mestert, a bárányok, de mennek utána, és attól kezdve lesznek igazán tanítványává Jézusnak. Mint mikor a szélmalom lapátjaiba belekap a szél, forogni kezdenek, belül megindul az örlés, és a betöltött gabonából életet adó liszt lesz. A szél hatására minden megmozdul, az írástudatban, de a hitben ülő Péter nagy tömegeknek mondja el az evangéliumot, és addig nem történt semmi, és az igehirdetése hatására egy napon 3000-en csatlakoznak a keresztény gyülekezethez. Mert őszinte szívvel és Jézusról beszélt, és őszinte szívvel váltak, lettek Krisztus követőjévé ilyen sokan. Vagy amikor a születésénél fogva béna férfinek azt mondják, hogy nincsen aranyunk és nincsen ezüstünk, de valamit kaptunk Jézustól, ezt adjuk most neked tovább, elfogadod? És nem nyúlnak a hónalja alá, nem segítik föl, hanem azt mondják, hogy Krisztus nevében kelj fel, vedd az ágyadat és menj. És ez az ember fölkel, veszi az ágyát, pedig béna volt, elkezdek ugrándozni, és dicsőítette az Istent. Amikor Isten életet ad, hitet ad és életet ad, a kettő bizonyos értelemben ugyanaz, akkor minden megváltozik egy ember életében. Ugrándozott, járt és dicsőítette az Istent. Az élő Jézus ereje áradt az apostolok imáján és kéznyújtásán a beteg testbe. Át a beteg testbe. Vagy amikor Pál a börtönben leszámol minden földi dolgával, és készül a Krisztusért való mártíromságban, semmi letörtség vagy borongó hangulat nincs a szavaiban. Ez egy újongó levél. Tudja, hogy Krisztusért meg fogják ölni. És? Hát Jézus Krisztusban a halál nyereség. Én tudom, hogy olyan könnyűnek tűnik ezt innen kimondani. Amíg az ember nem halálosan beteg, akit addig viccel a halállal is. Akár. Csak írja utol egy olyan lelet, amin ott van, hogy menthetetlen. Egyből nem lesz tréfa a halál. Vegyük komolyan, mert ellenség. Mint utolsó ellenség, de ellenség töröltetett el Krisztus keresztjével a halál. De nem viccelődés témája. A halál súlyos, kemény, sötét ellenség. De legyőzött ellenség Krisztusban. Nem bánta meg Pál, hogy Jézus követésébe szegődött, neki szolgált élete második felében, sőt, mintha minden dolga a legnagyobb rendben menne, úgy fogadja a hozzámenőket, úgy beszél Jézusról, úgy prédikálja az Isten országának evangéliumát, amíg erre van ideje, mert aztán elvétetik az ideje, és nem lesz többé lehetőség, tanít, int és bátorít, teljes bizonyossággal és békességgel, mert tudja, hogy az idő rövidre van szabva. Egyszerűen azért tesz így bizonyságot Jézusról, mert az élő Jézus élt a szívében. Olyan fontos kérdés, testvérek, hogy mi így élünk, vagy bukdácsolunk egyik bűnből a másikba, egyik kétségbeesésből a másikba, vagy az élő Krisztus által kapunk bocsánatot, ha elbuktunk is, ott van a feltámadás öröme a szívünkben, az új élet békessége. Pál azt mondja, hogy Krisztus azért jött a világba, hogy a bűnöseket üdvözítse, akik közül az első vagyok én. Pedig utoljára jutott hitre az összes apostol között. 1 Timótós 1.13. Az első vagyok a bűnösök között, és mégis a legtöbbet mondja maga a Szentírás Pálról, végezte el mindnyájuk közül. Korábban írja Pál, Krisztust káromló, az övéit üldöző, sőt legyilkoltató voltam, de Isten kegyelmét elnyertem, megkaptam, irgalmat nyeltem, találkoztam Krisztustal, elfogadtam az élő Jézust, és életet kaptam Jézus Krisztus által. Elvehetetlen, a halál ellenében is biztosan megmaradó örök életet. Olyan sok hívő ember élete számára, és ez egy nyomorult tapasztalat, hogy elbukik ebben is, nem bírja a tévét se kikapcsolni, sokszor ilyen pici dologban nem tud megállni. Nem bírja a pénzét, az idejét beosztani, nem bír békességben élni. A régi kritikus szemlélete mindig átüt a lelkén és a szavain, és sok bajt okoz ez neki. Sorozatos győzelmek helyett sorozatos veszteséget tapasztal. Újra és újra visszazökken abba az életbe, amelyből egyszer már kihozta őt Isten. Rádöbben nem elég elhatározni, hogy engedelmes életet akar élni. Isten lelkének az ereje nélkül nem bírunk mi igazán engedelmes hívő életet élni. De Isten lelke, ami kérésünkre, imádságunkra, bűnvallásunk után és a szabadítás elfogadása után mégiscsak újra és újra elkezd átformálni bennünket. A Róma 8.15-ben azt olvassuk, de annak a lelke lakik bennetek, aki feltámasztatott Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó lelke által. A ti halandó testeteket a bennetek lakozó lelke által elevenné teszi. A lelki testről beszél itt az ige. Micsoda felfoghatatlan és kibeszélhetetlen öröm forrása ez, hogy a bennünk lakozó Szentlélek elkezdi bennünk azt a jó munkát, hogy átformál minket, és egyre inkább tudunk nem vétkezni, és tudunk hívő ember módjára élni, szólni. Micsoda felfoghatatlan és megmagyarázhatatlan erő hozta ki Jézust a halálból, azért gondoljunk ebbe bele. Ott volt eltemetve a sírban, sírja előtt ott volt a nehéz kő, nem tudták elhengeríteni, ettől féltek az asszonyok. Micsoda erőt adott ott Isten ezen a világon, hogy elvitte onnan a követ, föltámasztotta a halálból, pedig a halál iszonyatos erő. Ha valaki meghal, hiába rázogatjuk, próbáljuk kinyitni a szemét, csipkedni, szurkálni, bármit tehetünk, nem fog életre kelni, mert meghalt. Micsoda erő kellett ahhoz, hogy Jézust föltámassza Isten a halálból. Ez persze nem volt megerőltető a számára, ne így értsük ezt. De az az erő, ami Isten lelkének az ereje, nem hagyta, hogy Jézus rothadást lásson. Az ember is tud játszani az erővel, az atommag hasadással, és láttuk, hogy hány embert vagyunk képesek egy szempillantás alatt egy gomnyomással elpusztítani, de egyetlen embert sem tudunk a halálból föltámasztani. Isten pedig meg tudja tenni ezt. Mi nem tudunk kioltott életet visszaadni, Jézus által, a Szentlélek által pedig olyan erőt kapunk, amely meg tudja változtatni az életünket. Sok minden erő befolyásolhat egy életet, sokszor egy szerelem megváltoztathat életeket, sokszor egy hatalmas összeg megváltoztathat, akár tönkre tehet valakit. Ez is változás, csak negatív előjelű. De pozitív módon változtatni igazán, Isten szerint való módon, csak Isten lelke tudja az embert. Ezért mondja Pál azt a Galatáknak meggyőződésére és erővel, Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él én bennem, azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Vagyis aki hinni kezd Jézusban, átéli azt a csodát, hogy el tudja hagyni a régi dolgait, az életéhez fűződő régi természetét. Magán kezdi észrevenni azt, hogy tud például nem káromkodni, tud nem rosszat mondani a másikról, tudja jól beosztani az idejét, óriási probléma ez nagyon sok év embernek. Tud jól gazdálkodni a pénzzel. Hány családapának és családanyának ez a fő baja, hogy nem bírja megfogni a pénzt, és azt jól beosztani. Hányan nem tudják jól Isten szerint való módon nevelni a gyerekeiket. A gyerek az Úr a családban, és nem Krisztus. És nem a családfő mondja meg a dolgokat, hanem az a 2-3 éves, vagy a 15 éves. Újja köré tekeri a szüleit, főleg ha azok elváltak, ezt nagyon gyakran látom. Ott még rosszabbak a mutatók, mert kihasználja egyiket a másik ellen. Egyiket pumpolja ezért, a másikat azért. És mivel nem tudják egymásról a dolgokat, sikerrel viszi véghez tervét a gyermek. Na de hát a szülők hozták bizonyos értelemben ilyen helyzetbe. Tragikomikus időnként mindaz, ami történik egy hívő ember életében is, hogy mennyire nem hagyja át az a mennyei erő, amit Isten pedig kész adni. Aki hinni kezd Jézusban, aki megújul a hitében, az átéli ezt a csodálatos erőt, hogy tud nemet mondani a gonoszra. Olyan egyszerű az érez, nem testvérek? Ha most innen kimegyünk, és valaki odajön hozzánk, hogy most zárva van a legközelebbi Erste Bank itt, nem messze, gyere, raboljuk ki. Egyből azt mondjuk, hogy mit képzel? Hívő ember vagyok, nem szoktam bankot rabolni. És a más bűnökkel kapcsolatban miért nem bírunk ilyen határozottan ellenállni? Amikor paráznak képeket nézeget valaki. Hát miért nem tud ellenállni, mikor rákattintana, mielőtt rákattintana az interneten? Vagy amikor olyan filmet látunk, kezdünk el nézni a tévében, amiről lehet látni, hogy ez erkölcstelen dolgokat fog majd elénk hozni. Miért nem bírjuk kikapcsolni? Hol az erő? Bankrablásban meg tudunk állni? Az nyilvánvaló. Az erkölcsi kérdésekben, bár ez is erkölcsi kérdés, abban miért nem? Hol van akkor az elő? Hol lágyul el a szívünk? Hol van a rés, mint Sámsonnál? Hol bejön a gonosz, és szó szerint kinyírja nagyon sokszor a hívő emberek hitét is. Isten az ő lelki által elkezd munkálkodni a hívő emberben. Azt mondja Pál, hogy megfeszítetett a régi indulat. Hisszük mi ez? Mert ha igen, akkor átélhetjük ezt a csodát, hogy tudunk nemet mondani. Akkor felismerjük a kísértésekben, hogy ez kísértés, és nem fogunk elbukni. Fantasztikus a győzelem íze, hogy meg tudtunk állni. Nem tudott elbuknani. Köszönöm, Uram, hogy megálltam. És akkor egyre többször fordul elő, mint amikor a gyerek biciklizni tanul, és az ember egy rúddal fogja. Emlékszem, mikor édesapámat kérdeztem, hogy fogod? Hát persze. És hallottam, jó messziről mondta, hogy persze. És már régen elengedett. Na de így jön bele az ember, hogy először fogják a rudat, vagy más módszerrel tanítják a gyereket, aztán elengedik, és bizony esések is vannak ilyenkor. Na de hát megtanulunk, ha megtanulunk egyensúlyozni, és aztán már nem kell fogni. Vagy amikor autót tanul valaki vezetni. A végén már a mellettünk ülő oktató nem nyúl a pedálokhoz, ami előtte is ott van, meg nem kapod a kormányhoz. Legfeljebb csorog az izzadsága omlokán, és csendben azt mondja, hogy most jól lehet volna előbb fékezni. De engedi, hogy a tanuló megtanuljon vezetni. Isten időnként engedi, hogy belemenjünk dolgokba, hogy megtanuljuk. De ő szeretné az erőt adni ahhoz, hogy mi megtanuljunk hívő életet élni, engedelmes életet élni. Pál először is azt mondja itt, hogy az egocentrikus emberből krisztocentrikus emberré lesz, aki Krisztusban bízik. De ez mindig Isten csodája. Korábban az önző én középpontban volt, ha valaki megismeri Jézust, akkor kikerül az ego a középpontból. Azt tette, amit az óemberi természet jónak gondolt, a fordulat után Jézus kerül egy ember életének a középpontjába, ezért mondja Pál, hogy élek többé nem én, többé nem vagyok egoista, hanem Krisztus követő vagyok, keresztény, Jézus követője. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és attól kezdve Krisztus irányít. Nem manipulált életű ember vagyok. Olyan sok embert lehetett most is manipulálni a választások idején. Mondtak valamit, és lehetett manipulálni. A manipulás az azt jelenti, hogy kézi vezérlés. Magam irányítom az életem. Manipulált élet az életem. Vagy Isten szent lelke irányítja az életemet. Nagy különbség. Mert akkor lélektől vezérelt ember vagyok. Élek többé nem én manipulálom az életemet, hanem Krisztus vezeti a lelki által. Ambrózius egyházatja, aki Krisztus után a 300-as évek végén halt meg, azt mondja, ki nekem Jézus, ha segítségre van szükségem, ő a mindenható. Ha sebeim vagy sebeid gyógyulását keresem, ő az áldott orvos. Ha menekülsz a sötétségtől, ő a fénysugár. Ha éhes a lelked, ő az élet kenyere. Ha a halál közelsége rettent, ő az örök élet. Ha a menny dicsőségébe vágyakozol, ő az egyetlen út. Az út, az igazság és az élet. Vagyis ha Jézus Krisztus benne lakik a szívünkben, életünkben, ahogyan Babits Mihály írja, onnan felülről kimondhatatlan újjal irányít és vezet az Isten. Ez a felülről és aztán hitáltal belülről munkálkodó Isten adja a kegyelmet, a vezetést, a tanácsot és a bátorítást. Ehhez egy valami kell, hogy az Isten nélkül élő ember elmondja azt Istennek, hogy szükségem van rád. Nálad nélkül romokban hever az életem. Az akaratomat odaadom neked. Rendelkezz azzal, Uram. Krisztus által azt akarom, hitáltal azt akarom, amit te jónak tartasz és jónak látsz. Ha azt értem meg, hogy egy barátság nem szerinted való, megszakítom azt. Ha azt értem meg, hogy egy együttélés valakivel paráznaság, mert te annak minősíted, befejezem és szakítok az illetővel. Ha egy szerelem nem benned fogant, Jézus, hanem csak a testindulatból született, nem akarok tovább szerelmes lenni abba az illetőbe. Ha az anyagi természeti dolgaim szennyes forrásból származnak, pénzügyeim, a gyarapodásom, nem akarok többé így pénzhez jutni. Mert az Isten akarata előbbre való, mint az anyagi kérdések. Ha dolgozik valaki, akkor a munkáját attól kezdve, hogy Jézussal akar élni, Krisztusnak végzi. Nem azért, mert bérkap, és nem azért, mert látja a főnöke. Az ő főnöke attól kezdve mindig ott van. Ha tanul, Jézus Krisztusnak kezd el tanulni, és nem csak az érdem jegyeiért. Vagyis, és ez a második, amiről Pál beszél, az élet formája más lesz. Az új élet Krisztusban életformáló erő lesz. Erőt kap ahhoz, hogy másképpen tudjon élni. Ezt nem lehet rábeszélésre megtenni. Ideig, óráig az alkoholista is tud alkohol nélkül élni. Nagyon sokan pontosan ezért esnek vissza. A bennünk munkálkodó kegyelem átformálja a gondolatainkat, megváltoztatja a tetteinket, az indulatainkat, a beszédünket, vagyis nem csak a nevünk lesz keresztény, mint ott a katonáknak Szabó, hanem, hogy úgy mondjam, az életvitelük, a foglalkozásunk. Az lesz az igazi foglalkozásunk, hogy keresztények vagyunk. És emellett lehet, hogy szabók vagyunk, vízvezetékszerelők, tanárok, meg orvosok, meg fizikusok, ki tudja, Isten tudja elő, kinek mi a foglalkozása. De a legfőbb dolgunk az lesz, hogy úgy élünk, hogy Krisztusra mutassunk. Isten szent lelke segít úgy élni, ahogyan Jézus élt. Ez teljes életfordulatot jelent. És akinek így új szíve lesz, az akar is így élni. Annak ott lesz az akarat, az együttműködése való készség a szívében. Ezért az új életét bármilyen áldozatra hajlandó. Akarata meghal az Isten akarata előtt, felismeri a maga istentelen természetének a rossz oldalait, tulajdonságát, hogy az egész úgy, ahogy van, hogy Pál mondta, kár és szemét, és Jézusban új életet kap. Ezt a fordulatot nevezi a Szentírás, hívja a Szentírás megtéréssel. Ez történt meg Péterrel a tagadás után, ez történt Pállal damaszkuszi úton, ez történt Tamással 8 nappal húsvét után, a tanítványokkal, a többiekkel, és azóta is olyan sok emberrel, akik felismerték, hogy Isten nélkül éltek, és új életre van szükségük. A 2 Korintus 4 szerint, ha Krisztus lakik és munkálkodik bennünk, akkor Jézus élete is nyilvánvaló lesz a mi halandó testünkben. A mi életünkben nyilvánvaló már, hogy Krisztus lakik bennünk. Én sokszor szégyeltem magamat amiatt, hogy minden nyilvánvaló volt, csak az nem, hogy én Jézushoz tartozom. Amikor egy üzletben elfogott az indulat, mert becsaptak, meg megaláztak, nem Jézus jött ki belőlem, hanem a saját óemberi kutya természetem, és ez ott szégyenletes volt, ahogyan viselkedtem. Az más, hogy aztán elnézést kértem, de én tudtam, hogy most ahelyett, hogy bizonságot tettem volna, hogy ott a krisztusi természet jött volna ki belőlem, az a dű és indulat jött ki, aminek nem kellett volna kijönni. Azért, mert megkárosítottak pár 100 forinttal, vagy talán 1000 forinttal. Elszomorodtam, hogy még mindig csak itt tartok. De jó volt átélni mégis azt, hogy megbocsájtotta az Isten, más indulat jött aztán belőlem, és tudtunk egy kicsit beszélni ott erről. Ez a hitvalló élet, és ez a harmadik, amit Pál mond, meggyőző lesz. Mert ha átüt rajtunk Jézus Krisztus élete, akkor ez meggyőző élet lesz. Pál támadták a tévtanítók, apostolságát kétségbe mondták, még azt is személyre hányták, hogy nem volt igazán Jézus tanítványa, mert nem is találkozott Jézussal, csak egyszer a damaszkuszi úton, személyesen nem ismerte őt. Pál mindenre csak annyit mondott, ez részben igaz, de magam Krisztus üldözőjéből, Krisztus követőjévé lettem, aztán Krisztussal együtt megfeszítettem, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, nem lévlek, hanem valóságosan, és aztán képes volt Jézusért meghalni is gyalázatos módon. Ez az átformálódás, ez a meghalás, amit el kell, hogy tudjon végezni minden ember életében Krisztus. Nem kell tehát nekünk küszködni, erőlködni, fogcsikorgatva szent életet élni, ha Krisztus él bennünk. Csak hagyni, kérni, akarni, elfogadni, könyörögni, magunkat megalázni, bűneinket felismerni, megvallani, kérni a bocsánatot, és azt, hogy Jézus gondolkodjék a lelkünkkel, szeressen a szívünkkel, cselekedjen az akaratunkkal, beszéljen a nyelvünkkel, nézzen a szemünkkel, induljon a kezünk által, meg a lábunk által, mint az irgalmas samaritánusnál, végezze az ő áldott munkáját a kezeink által, bennünk lakozzon, és ha bennünk lakik, akkor ő fog kijönni belőlünk. Mondom így, hogy ő fog kinézni a szemeinken, ő fog simogatni a kezeinkkel. Akkor nem mi leszünk erősek, kitartók, nem mi küzdünk, hanem ő bennünk, aki megígérte nekünk. Nem hagylak el, nem távozom el tőled. Veled maradok, veletek maradok a világ végezetéig minden napom. Ez volt Pál boldog tapasztalat, amikor leírta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Nem volt benne többé önelégültség, önszeretet, önimádat, önhittség, öntetszelgés, sem önsajnálat, sem öndicséret, sem dicsekvés, semmi. Nem volt semmilyen benne. Erre szokták azt mondani, hogy fiatalok, hát ez nem semmi. Nem volt benne semmi ilyesmi. De meg volt benne az, hogy szerette és imádta Jézus Krisztust, dicsekedett Krisztussal, alázatosan elfogadta a megverettetést, a hátratételt, a gyalázatot, a kínzást és a kalodát, a botütéseket, a megkövezést, nem is egyszer Jézusért. Élek többé nem én, hát Krisztust verték, nem? Krisztust köpték le benne, Krisztust halázták meg. Azt mondja, ami titeket ér, az először Jézus előtt megy el. Assisi Szent Ferenc mondta ezt, hogy ne gondoljátok már, hogy ami bennünket ér, azt nem látja az Isten. Hogy ne tudna róla? Nem mindent akar az Isten, ami történik. De minden az Isten szem előtt megy. Gondosan mérlegeli, és lehet, hogy úgy dönt, drága gyermekem, ezt ki fogod bírni, hát akkor rád engedem. Azért, hogy edzett, hitű ember legyél. Hogy kibírjál ennél sokkal keményebb nyomorúságokat és dolgokat is. Valaki így fogalmazta meg ezzel az igével kapcsolatban a mondani valóját. Az isteni természet mindezek helyett, hogy önelégültség, önszeretet, önimádat és a többi, mindezek helyett és helyén virágzott ki Pál életében, és nem ezek mellett, ezek helyett és helyén. Sok keresztény itt bukik el, hogy együtt a kettő. Krisztus imádata és önbecsülés és önigazoltság. Krisztus szeretete és öntetszegés. Önsajnálat és öndicséret. Nem egymás mellett ezek, hanem a helyett. Ezek helyett. Jézus Krisztus az életünkben. Nem én és Jézus, hanem egyedül Jézus. A hívő ember egész élete, szíve átjárható lesz Isten lelke számára. Nem nekünk kell tehát küszködni, erőlködni, fogcsikargatva szent életet élni akarni, a Krisztus él bennünk. Csak hagyni, kérni, akarni, hogy Jézus gondolkodjék, akarjon és beszéljen bennünk és általunk. Nem mi leszünk erősek, kitartóak, nem mi fogunk küzdeni, hanem a bennünk lakó Krisztus. Ő megígérte, hogy velünk lesz, velünk marad a világ végezetéig minden napon. Ez volt Pál boldog tapasztalata, amikor leírta, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Így volt igaz és lehet ránk is igaz, az az ige, amit felolvastam az elején. Azt az életet, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem a kereszten. Imádkozzunk. Urunk, mi sokszor kimondjuk ezt kegyes szóakkal, élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és a következő pillanatban már szidunk vagy ócsárolunk valakit, vagy valamit. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. Köszönjük, Urunk, hogy Te a bűnt világosan bűnnek nevezted, de a bűnös embert mindig nagyon szeretted. Köszönjük, Urunk, hogy önmagadat adtad értünk a kereszten, hogy mi ne önmagunkat adjuk mindig, hanem a bennünk lakó Krisztust. Köszönjük ezt a nagyon komoly kérdést, amit ma este tőlünk kérdeztél. Bennünk lakozol-e már a Te lelked által? Kérünk, Urunk, ha ez nem így van, hagy történjék meg azokkal a csoda, akik még nélküled élnek, hogy akár itt most, ma este befogadnak téged. S akik már veled járnak, de túl sok a bukás az életükben, hagy erősödjönek meg mostantól fogva. Hagy erősödjünk meg mindnyájan, értelmünk felett is a Krisztusban, aki életét adta értünk, hogy mi élhessünk hitáltal ő benne. Úr Jézus, áldunk és dicsőítünk ezért, és kérünk, add a te szent lelkedet, hassát minket teljesen, formáld át szívünket, lelkünket, életünket, hogy kiábrázolódjék bennünk, hogy rólad szóló, bizonyságtévő életet tudjunk és akarjunk élni. Hogy magunk is rácsodálkozhassunk a csodára, ami bennünk végbe megy. Köszönjük, Urunk, hogyha ez megtörténhet, önmagunkat átadjuk neked, és ha cselekedni akarjuk a te akaratodat, akkor igazán sikerül az, és megismerhetünk téged, sőt folyamatosan benned elrejtett életet élhetünk. Áldunk és dicsőítünk ezért. Amen. Egy percre maradjunk csöndben. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt a 451. dicséretünket énekeljük el, a 451. mint a 4 verszakát. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen kegyelmességednek. Otthonaitokba távozó szeretteink, erősödjetek meg a Krisztusban, és az ő hatalmas erejében. Amen.